Szeretettel köszöntök mindenkit, és a sorozatunknak ahhoz a részéhez érkeztünk, ahol a hetedik trombita szó áttekintésével fogunk ma este foglalkozni. Ez egy rövid szakasz, tehát a hetedik trombita szó felnyitása az a Jelenések könyve 11. fejezetének a 15. versétől a 19. tartó szakaszt, mindössze 5 vers. De nagyon sok szép összefüggése van, úgyhogy hiába, hogy csak 5 vers, mégis mély és komoly mondani valója van. Igyekszem nem elhúzni az időt, hogy maradjon esetleg beszélgetésre is lehetőség. Majd közben hirdetem esetleg, illetve most az elején már hirdetem is, hogy a témánkhoz kapcsolódik Pranc Zoltánnak egy kis füzete, mindössze 300 forintért kapható itt a könyvespulton. Nagyon kevés ilyen irodalom jelent meg, és ez az egyik rövid és jó összefoglalása, aminek az a címe, hogy Mit tesz most Jézus? Mit tesz most Jézus? Ennek egy részét lehet, hogy ma is érinteni fogom. Sok adat, sok nagyon szép összefüggés megtalálható benne. És újra hirdetem, hogy azt a 4 részes könyvsorozatot és annak a 3. részét, ami Jézus Krisztus apokalipszise címet viseli. A 3. rész, 3. kötet szól arról a részről, amit ma fogunk átvenni és átgondolni. Talán elsőképpen hadd olvasson föl ezt a szakaszt, ami, tehát Jelenések könyve 11. fejezetének a 15. versétől a 19. tehát a fejezet végig tart, és utána majd megnézzük a táblázatot, amit szoktunk, hogy hogyan is, milyen összefüggésekben szól, és miket szeretne föltárni ez a rész. Tehát Jelenések 11-15-től. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: e világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodni fog. Itt jövő idő van. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült az ő királyi székeiben, leesett az ő orcájára, és imádta az Istent. Ezt mondták: hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. És jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában. És lettek villámlások és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Ez a legutolsó versnek ez a részlete, hogy lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Ezt már egyszer tisztáztuk, hogy amikor a mennyben valami intézkedés indul el, ami kihat a földre, akkor általában ezt a képet, ezt a néhány szót szokta Jelenések könyve jelzésül adni. Tehát miről is szól ez a hetedik trombita szó? Talán majd kérném szépen a táblázatot, és nézzünk rá, hogy vajon az összefüggésekből mit tudunk felfedezni. Látjuk, hogy ugye szemből a jobb alsó sarokban ott látjuk a 7 trombita szónak a hetedik trombitálását. Ott a 10. fejezet egy közbeékelt látomás. Mondhatnánk, hogy a 11. is egy közbeékelt látomás volt az elmúlt héten, ezt hallottuk, és a 7. trombita szóval folytatódik. Érdemes visszapillantanunk még itt a 11. fejezetnek, amit nem olvastam föl, a 14. versére, ami úgy hangzik, hogy a második jaj elmúlt, ímé a 3. jaj hamar eljő. És itt különös ez a kis jelzés, hogy a 3. jaj hamar eljő. Különös érzést támaszt az emberben ez, hogy 3. jaj hamar eljő, meg hogy jaj. Most miről szól ez a jaj? Amit itt elolvasunk, ez gyakorlatilag a harmadik jaj. Talán az a jaj, hogy az ítélet elkezdődik? Vagy az ítéletről lehet gondolkodni úgy is, hogy az már egy várt esemény. Ne felejtsük el, és emlékezzünk vissza, hogy amikor egy korábbi fejezetnél, az első hat, a pecséteknél, majd a táblázatra újra, ha rátekintünk, akkor látjuk esetleg ezt az összefüggést is. Tehát látjuk, hogy az ötödik pecsét, a hét pecsétnél, az ötödik pecsétnél, figyeljük meg, hogy az már a halott sárga lovas után jelenik meg, és azt szólaltatja meg, azt a gondolatot történelmi méretekben, hogy te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? Ugye, mint egy megszemélyesítve azokat, akik Krisztus nevéért, vagy éppen a Szentírás kutatásáért, vagy bármi, ami a Bibliából származó gondolat képviseléséért üldözést szenvedtek, vagy netán halált a középkor idején, mint egy megszólaltatja a Biblia az ő gondolatukat, hogy te szent és igaz, meddig nem ítélsz még. Tehát itt az ítéletről úgy szól a Biblia, mint egy kívánatos igazságszolgáltatásról. Itt viszont azt is jelzi, hogy a harmadik jaj. Hát igen, miért? Jelenések könyve legelejére is visszagondolhatunk, amikor azt olvassuk, hogy sír a földnek minden nemzetsége. Ugye Krisztus második eljövetelére már előre mutatott, ha visszalapozunk az első fejezetnek a 8. verséhez, illetve a 7. verséhez, akkor ott olvasjuk, hogy sír a földnek minden nemzetség. Ami Károli Bibliánk ezt úgy fordítja, hogy siratja őt, de nem őt, tehát nem Krisztust, őt nincs miért siratni, önmagát, vagy éppen csak azt jelzi, hogy sír a föld minden nemzetsége. Ahogy a sírásból is kétféle van, van öröm és van bánat sírása, ugyanúgy itt is az ítéletre nézve is a Biblia érzékelteti, hogy vannak, akik kívánják az igazságszolgáltatást. Mert ők az úgynevezett igaz életük miatt haltak meg. Hát hogy ne kívánnák az igazságszolgáltatást, amikor igazságtalan volt az ő üldözésük vagy haláluk. Mások számára, akik viszont szembe fordultak Krisztussal vagy az ő tanításával, vagy éppen az ő nevében üldöztek másokat. Hát azoknak viszont ez a legnagyobb jaj a történelem végén. Tehát ezért jelzi így a Biblia ilyen kettős módon, hogy van, aki kívánja a tiszta igazság szolgáltatást, más valaki pedig jajként gondol rá. Vannak, akik örömmel akarnak találkozni a megváltójukkal, mások meg azt mondják, hogy essetek a kőszikláknak, essetek mirejenk, és rejtsetek el annak színe elől. Tehát kétféle fogadtatása lesz a történelem lezárulásakor Krisztus ítéletének. Nyilván a mi gondolatunk és szándékunk az, hogy mi szeretnénk örömmel gondolkodni erről, tehát ennyi személyességet hadd vigyek ebbe bele. És hát azt olvassuk, tehát, hogy a hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, tehát szózatok a mennyben. Vajon miről szólnak ezek a szózatok, amelyek azt mondták, e világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké uralkodni fog. Mióta lett, mit jelent ez, hogy mióta lett, vagy hogy kell erről gondolkodnunk, mit mond a Biblia erről, hogy a világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké fog uralkodni. Hát most itt olvassuk ezt a szakaszt, és azt látjuk, hogy azért ennek a világnak még igen sok nyomora van. Tehát itt azért éppen most Krisztus hát nem igazán uralkodik. Jézus maga is azt mondta, amikor itt járt a földön, hogy e világ fejedelme Sátán. Jön e világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Vajon miről szól, mire utal itt, amikor ténylegesen visszajön, vagy már esetleg egy kicsit korábban is van erről szó, hogy a világnak országai, mi urunk és az ő Krisztusai lettek. Még nyitva hagyom a kérdést, de mindjárt visszatérünk rá. És amikor ez elhangzik, ez a szózat a mennyben, akkor ez a 24 véd, akikkel már találkoztunk Jelenések 4. és 5. fejezetében, akikről a Biblia úgy beszél, mint az emberiség, mint egy előőrse már a mennyben, úgy gondoljuk, és ez erős valószínűséggel így van, hogy amikor Mózes és Illés eljött Krisztust az ő kereszthalála előtt, az úgynevezett megdicsőlés hegyén, eljöttek erősíteni, vajon miért tették ezt? Hát szinte nem volt ember Krisztus körül, aki bátorítást adott volna arra, hogy van miért az ő életét adnia. Úgy nézett ki, hogy az emberek nem becsülik, nem értékelik Krisztus áldozatát, legalább azok jöjjenek el, akik korábban éltek a történelemben, Mózes és Illés, és jelezzék azt Krisztusnak, és egy bátorító szavakat mondjanak Krisztusnak, hogy hát nekünk is távoznunk kell a mennyből, amit megelőlegezve kaptunk, mint örök életet, de nekünk is távoznunk kell, hogyha az igazság szolgáltatásnak ez a része, hogy te a mi bűneink következményét nem vállalod, akkor nekünk is mennünk kell a mennyből, és nekünk sincs életünk, örök életünk. Hiszen Krisztus is egy messiási proféciát idézve mondta, hogy és a messiási profécia is arról szólt a kereszthalálnál, hogy vártam részvétre, de hiába, vigasztalókra, és nem találtam. Tehát Krisztus így élte meg, hogy egyedül taposta a borsajtót. Egyedül volt. Nem volt, aki vigasztalja, nem volt, aki bátorítsa. A 24 vén közül kettő jött el, Mózes és Illés. Visszatérek, tehát a 24 vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, leesett az ő orcájára, és imádta az Istent. És ugye kifejezték azt, hogy ők hálát adnak miért? Azért, hogy az a te hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. Ugyanaz a gondolat jelenik meg, mint itt a 15. versben, hogy e világnak országai, ami urunké és az ő Krisztusáé lettek, ezt így bejelenti itt. És akkor a 24 vén szájából is megszólaltatja ugyanezt a gondolatot, hogy mi hálásak vagyunk azért, hogy a te hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. Hát mikor? Mikor? Még mindig marad a kérdés. És azzal folytatja a 18. vers, hogy megharagudtak a pogányok. Itt az a kifejezés van, amit egyébként a második Zsoltárból idéz. A második Zsoltárnak egyébként volt egy Krisztus mennybe menetele utáni alkalmazása is, hogy az apostolok beszéltek arról, amikor őket üldözték, tehát Krisztus mennybe menetele után az apostolokat, a tanítványokat üldözték, és ők már akkor alkalmazták a második Zsoltárnak azt a részletét, amit érdemes röviden visszalapoznunk, hogy is hangzik, mert ez egy úgynevezett messiási Zsoltár. Egy rövid Zsoltár, de csak az elejét olvasom. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Tehát eddig olvasom csak. Arról szól ez, hogy itt egy olyan eszmei áramlat indul el a történelem végén, amelyik vallásos köntöst mutat. Ahogy a korintusi második levél 11. fejezetének a 14. verse mondja, hogy Sátán át tudja változtatni magát világosság angyalává. És ott egy különös szót olvasunk, ahogy Pál mondja, hogy nem nagy dolog azért, így fogalmazza, nem nagy dolog azért, hogyha az ő szolgái, tehát bizonyos emberek, akik szintén azt mondja, apostolokká változtatják magukat, holott nem azok. Ugye a Jelenések könyvénél, a Leveleknél már olvastunk erről. Pál apostol is azt mondja, hogy a történelem végén a legnagyobb csalás Krisztus nevében a kereszténység égisze alatt fog végbe menni. A hitetés Krisztus neve alatt fog végbe menni. És ez a legnagyobb csalás. Tehát nem a Krisztus ellen lázadás lesz a legnagyobb probléma a történelem végén, hanem a Krisztus nevének az emlegetése alatti hitetés. Most ebben ki fog tudni eligazodni? És ennek a mélységére tehetünk majd föl kérdéseket. Ott az apostolok idejében, ott azt olvassuk, hogy nyílt üldözése volt a tanítványoknak és az apostoloknak. Ugye a császár kultusz már nem tűrte őket. De Dániel könyve is, Jelenések könyve is arról beszél, hogy a történelem végén Krisztus nevében történnek ezek a hitető folyamatok. Majd mindjárt rátérünk, hogy vajon ezt hogy lehet látni itt ebben a szakaszban. Talán még egy párhuzamot hadd olvassak el, Jelenések könyve, majd egy későbbi 17. fejezetének egy részlete is erről szól, amikor azt olvassuk, majd egy kicsit előre szaladok most, amikor fölépül ez a modern, újkori, legújabbkori, szemünk előtt épülő Babilonnak nevezett vallási politikai hatalom, és erről azt mondja Jelenések könyve 17. fejezete, a 14. versben, hogy talán a 13-at is mondom, hogy ezeknek a hatalmaknak, királyság, tehát királyoknak, ugye akkor még nem tudta megnevezni más szóval János apostol azt, ami ma, tehát nem tudta azt mondani, hogy politikai pártok, meg országok miniszterei, tehát ugye ezt a szót nem ismerték még akkor, meg hogy vallási vezetők, tehát ennyire nem nevezte néven, de érzékelteti, hogy itt hatalomról van szó. Mondja is még a 12. vers, itt a 17. fejezetnél, hogy hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig ezzel a, úgy hívja, hogy fenevad, egy hatalom, vadállat. Nyilván én nem szeretem, személy szerint én nem szeretem azokat a képeket, mert emberek lefestették ezeket az úgynevezett vadállatokat, és kitaláltak nekik valami képzőművészeti ábrázolást. Én ezt egy kicsit törölném, vagy radíroznám. Én azt mondom, hogy olvassuk el a Bibliából, és alkosson mindenki belső képet. Hiszen ha a Bibliát a Szentlélek ihlette, akkor az a legjobb képalkotás, hogyha mindenki az Isten lelkét kéri, hogy segítsen megérteni. Az a legtisztább képalkotás. Én óvatos vagyok ezekkel a filmekkel, meg képekkel, meg festményekkel, mert lehet, hogy az marad meg, és nem biztos, hogy pontos a Biblia szövegéhez. Vagy nem biztos, hogy hű. Na ezért haladok tovább. Ezeknek egy a szándékuk, ezeknek az úgynevezett királyoknak, hát kik, ma kik a királyok? Be tudjuk helyettesíteni. Egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is ennek az összhatalomnak adják. Tehát egy nagy világméretű összefogás képét mondja el, de majd odaérünk ezt részletesen, aki erről a 17. fejezetről szól, majd elmondja. Ami ezután a 14. versben hangzik, ez a különös. Ezek a bárány ellen viaskodnak. Majd ott ki fog derülni, hogy Krisztus nevében a föld megmentéséért egy világméretű összefogás jön létre, holott a Biblia világosan leírja, hogy ez az emberi összefogás és erőfeszítés, ez nem hoz eredményt. De aki ebben nem hisz, az lesz a földnek, vagy a közjónak, vagy a államnak, vagy a kereszténységnek látszólag az ellensége. Mert maga a Biblia mondja azt, hogy nem ebben az emberi összefogásban lesz a megoldás, a föld végső pusztulása megment. Tehát amikor a földet a végső pusztulás elől akarjuk megmenteni. Mi tettük tönkre, de már annyira tönkre tettük, hogy ezt már ember nem hozza helyre. Viszont Krisztus második visszajövetele igazi megoldást fog jelenteni azoknak, akik várják. És itt ezért mondja azt, hogy ezek a bárány ellen viaskodnak. Holott Krisztus nevében történnek majd ezek az események. Ha odaérünk, ezt részletesen és bővebben kibontjuk. Itt azért mondtam csak ezt a 17. fejezet 14. versét, mert itt a 11. fejezetet, a mai 18. versből való gondolatunk arról szól, hogy megharagudtak a pogányok. Tehát itt ez arról szól, hogy a népeknek egyfajta gerjedezése, egy összefogása, mint ahogy a második Zsoltár, vagy Jelenések 17. fejezete jelzi, és azt mondja, hogy és eljött a te haragod. Ez a te haragod is egy különös bibliai kép, ezt már tisztáztuk a 6. fejezet utolsó verséből kiindulva. Ez is még előttünk áll, hogy ezt részletesen kibontsuk, de ha úgy tetszik, ez a hét csapás kitöltésében ölt igazán testet majd. Ez a te haragod. Tehát az Isten haragja egyenlő a hét csapással. És ez ennek a 7. trombita szó időszakának a vége lesz. Ezt a képet hozza ide. És azt mondja, hogy eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Na, ez egy különös gondolat, hogy mi van a 7. trombita szó idejében? Egy kicsit majd visszakérem szépen a táblázatot. Mert ugye látjuk, hogy ha igaz a táblázat ábrázolása, akkor az nem egy pont, hanem egy időszakasz. És úgy tűnik, hogy a két héttel ezelőtti, ugye az 1844-es dátum, ami a leghosszabb bibliai profécia, éppen ahol születik a Krisztusváró mozgalom, ugye egy egy szájban édes és egy gyomorban keserűvé váló csalódás nyomán, aminek az a feladata, hogy ismét profétálnod kell, tehát a profétai a küldetése ennek a Krisztus váró mozgalomnak, az egy más dolog, hogy teljesíti-e vagy nem, de a hetedik trombita szó egy időszakot ölel fel. Az összefüggéseket szeretném érzékeltetni, és itt is ugye több képet használ, ami egymásra tevődik, ezt más sorrendben ugyanúgy föl lehetne építeni, mert a tartalom a lényeg, és nem a sorrend, talán azt mondhatom. De ha a hatodik trombita szónál megállunk, és a tizedik fejezet kinagyított gondolatánál megfigyeljük, hogy mi is történik, a tizedik fejezet hetedik verse már ad egy előreutalást. Azt mondja, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ez egy különös rész, amivel most foglalkozunk, mert ez az egyetlen trombita szó, amelyiknek az előző, hatodik trombita szó ideje már előre jelzést ad, hogy a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a hetedik angyal trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Isten titka, amit megmondott a prófétáinak. Egy különös kérdés jelenik meg, hogy mi az, hogy az Istennek titka. Ez egy bibliai kifejezés, többször olvashatunk erről. Nagyon egyszerűen a megváltás, az ember megváltásának az isteni terve. Az, hogy egy bűnös emberből hogy lehet igaz embert formálni. Hát mi lenne a megváltás célja más, hogy egy bűnösből igaz embert, egy örök életre alkalmast formálni. Az Isten hogyan tud? És azt mondja, hogy ezt elvégeztetik. Erről már beszéltünk, és én is érzékeltettem, ha jól emlékszem, két hete, hogy sajnos a kereszténységnek van egy olyan gondolkodása, amelyik a bűnre inkább mentséget keres, mint igazi gyógyulást. Krisztus pedig inkább gyógyulást akar, mint mentséget. A bűn bocsánattal nagyon sokan visszaélnek, és nem kívánnak élni azzal a győzelemmel, ami viszont mindjárt szeretném kifejteni egy kicsit bővebben, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy elvégeztetik az Isten titka? Hát ne felejtsük el, és ilyen összefüggésekkel hadd éljek, hogy amikor a Földünk teremtését elolvassuk, akkor elvégezteték, elvégezte Isten a Föld teremtését, és mit olvasunk minden egyes nap és az egész teremtés folyamatának a végén? Minden ími, igen jó. Tehát az Isten nem csinál félkész munkát. Hogyha az ember megváltása az, hogy egy bűnösből igaz embert formáljon az Isten, és ha azt mondja, hogy elvégzem, akkor az mit jelent? Az, hogy létezik olyan, hogy egy tényleges bűnfeletti győzelmet kap egy ember? Büszkeség, önteltség, magabízás nélkül, értelmes, tiszta alázattal, anélkül, hogy az ember maga dicsekedne róla, vagy erről? Ugye ezt olvastuk Pálnál, hogy nem mondom és nem gondolom, hogy már elértem volna, hanem célegyenest igyekszem. Tehát azt mondja, akik tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát, hogy nem magunkról állítsunk be ki bizonyítványt, mint a farizeus és a vámszedő példázatánál, hogy hálás vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Ugye hát Jézus nem véletlenül mondta el ezt a példázatot, de nagyon sok vallási létérzés erről szól. Hogy egyszerűen örüljetek, kedves egyháztagok itt, mert ti nem olyanok vagytok, mint a többi emberek. Ti vagytok a kivétel. Szóval ezt a létérzést akarja megszüntetni a Biblia, de hát nem egyszerű, mert a büszkeségre hajló emberi természet mindig olyan vallást keres, amelyik a büszkeségében jó megerősíti az embert. Hát ez régi betegségünk. Ugye ezt mondták is még az ókori bölcsek, hogy a hübriszt jobban kell oltogatni, mint a tűzveszedelmet. Tehát a büszkeséget azt jobban kell oltogatni, mert az veszélyesebb a tűzvésznél is. De hát büszkék vagyunk. Szerintem most meg kell álljak, mert nem akarom mikrofonban mondani azt, hogy a büszkeség hol szerepel ma. De majd, ha valaki személyesen megkérdezi, szívesen megmondom, mikrofonon kívül jelzés ez arra, hogy a büszkeség az minden elesés és minden bukás alapja. Tehát Sátánról is azt mondja, hogy mikor megtelt a bensőd önelégültséggel, na akkor vétkeztél. Akkor büszkeséggel, amikor magadra úgy tekintettél, hogy te vagy valaki. Az az elesésnek a küszöbe és az előszobája. De visszatérek a témánkhoz. Azt mondja, hogy tehát egy lázadó képet mutat, hogy egy olyan történelmi időszakban élünk, ahol itt forrong és lázad minden, nem kifejezetten egymás ellen, hanem eszmeiségében az Isten ellen. Pedig maga az Isten nem akar rosszat senkinek, de van erkölcsi mércéje. De az Isten erkölcsi mércéje az nem korlát, az nem ellenség, az nem megbénítani akar, hanem így fogalmaz Jakab levele, hogy a szabadság tökéletes törvénye. Mindjárt rátérünk, hogy mit nevez Jakab a szabadság tökéletes törvényének. Tehát egy ilyen eszmei irány van, hogy a halottak ideje eljött, hogy megítéltessenek, és itt a harag, a lázadás az Isten erkölcsi lénye ellen van, de az Isten elkezdi a halottakon, ha úgy tetszik, az ítéletet. Itt ezt érzékelt, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Akik ugyan nem tudnak erről, azt érzékeltet, hogy az Isten egyszer csak a történelemben, és meggyőződésem szerint, és ezt két héttel ezelőtt már indokoltam, nem akarok túl hosszan beszélni erről, ez az a Dániel 8. fejezet 14. verséből kiinduló gondolat, hogy kiderül a szent hely igazsága. Ez az, ami 1844-re mutat, hogy ez a 2300 este és reggel, 2300 év, ami 1844-ben teljesedett, azt mondja, akkor kiderül a szent hely igazsága, tehát elindul valami a mennyben, amire Krisztus már Máté 24. fejezetében finom utalást tesz, de azt mondta, hogy és nem vesznek észre semmit, már hogy az emberek. Tehát, hogy elindul valami, ami nagyon fontos, de az emberek nem vesznek róla tudomást, vagy nem vesznek észre semmit. Például Lukács 17. fejezetében is elmondja Jézus ugyanerről, hogy nem vesznek észre semmit, azt mondja, akkor ketten lesznek az egy ágyban, ketten lesznek a mezőn, ketten őrölnek a malomban, azt mondja, az egyik elfogadtatik, a másik elvettetik. Itt a pontos fordítás fontos, mert ha nem így fordítjuk, akkor hát elég hamis filmek jelentek meg az úgynevezett elragadtatás kérdéséről, azt nem győzöm helyre tenni. Itt arról szól, hogy az Isten elindít egy erkölcsi kiértékelést a föld lakói fölött. Azt mondja, hogy és élnek is a földön még, és azt mondja, nem tudnak egymásról, de az egyik azonosul azzal, ami az örök életre alkalmassá teszi őt bensőleg, a gondolkodásában, erkölcsi lényében, és mellette ott él a másik, amelyiket viszont Krisztus nem tartja alkalmasnak, de még folyik az élet. Ez is érzékelteti azt, és azt mondja, az emberek nem vesznek észre semmit. Itt Jelenések könyve is erről beszél, hogy egyszer csak el kell kezdeni az ítéletet. Pál azt mondja, Péter mondja ezt, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Aztán itt Jelenések könyve azt mondja, hogy a halottakon kezdődik el az ítélet. Tehát akkor összerakjuk a sorrendet. Ha az Isten hozzáfog a földi történelemben az emberek megítéléséhez, és mindez ítéletről röviden kell, hogy szóljak, mert így nem hagyhatom, hogy kérdések maradnak. Nagyon fontos ez a téma, és lehet, hogy kevés az időm erre. Ebbe is bele lehet még kérdezni majd mélyebben, ha valami hiány támadna. De itt érthetjük, ha az igéből ezt a Bibliából ezt a néhány igét összekapcsoljuk, hogy először a halottakon kezdődik, aztán az Isten házán kezdődik, és aztán végül mindenkin. Ennek több bizonyítéka is van. Csak hogy érzékeltessem, ha valaki megkérdezi, illetve ha valaki ezt utána néz és megnézi, hogy amikor megkérdezték Jézustól a tanítványok, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a történelem végének, a világ végének, a világ végét a tanítványok tették föl kérdésként, akkor Jézus ennek a hosszú Máté 24. fejezetében elolvasható úgynevezett nagy apokaliptikus beszédének a végén 4 példázatot mondott el. És ha 4 példázatot megnézzük, a 4 példázat úgy szól, hogy a gonosz szolga és a hű szolga példázata, 10 szűz példázata, utána következik a talentumok példázata, és legvégül a juhok és kecskék példázata. És most, ha nem a megnevezéseket nézzük, mert látszólag ezek a példázatok, hát most mit akarnak érzékeltetni? És ha belenézünk egy picit mélyebben, akkor meglátjuk azt, hogy az első példázat az igehirdetőkről szól. Szolgákról. Hű és bölcs, vagy gonosz szolga. Akik az igét adják, hogy maguk idejében adnak eledelt, vagy pedig olyan dolgokat prédikálnak, amit nem kellene. A második példázat Azt mondja, az ige kutatóiról szól, akik nem prédikátorok, de azért az életükkel világítanak, mint szüzek. Ugye, akik a mennyasszony házához vezető utat megvilágítják a vőlegénynek. Ugye a korabeli képet használja. Ott is a tízszűz példázatánál érzékelteti, hogy ott is még öt bölcs és öt okos. Mert a tartalék olaj, tehát itt az a kulcs, hogy ki az, akinek nem csak okossága van a Biblia tekintetében, hanem azt mondja, hogy a Szentlélek által érti meg a Biblia belső összefüggéseit. Ugye az olaj a Szentlélek jelképe. Utána megy tovább, mintha azt érzékeltetné, hogy vannak itt az vannak emberek a Földön, akik lehet, hogy nem ismerik a Szentírást, lehet, hogy nem prédikátorok vagy papok, de egyszerűen hasznos életet akarnak élni. Igenis, kamatoztatni akarják azt a talentumot, amiük van. Nyilván ez mindenkire igaz, de mintha egy ilyen az Isten szavához legközelebb álló rétegtől indulna a kép egészen odáig, még a negyedik példázat arról szól, hogy elébe gyűjtetnek mind a népek. Tehát kezdi az Isten szavához legközelebb állóktól, és legvégül oda jut, hogy mind a népek, mindenki. Tehát ez a négy példázat, mintha így az Istenhez legközelebb állóktól így bővíteni kifelé a lépéseket. Ezt olvassuk el így, hogy talán igaz-e. Mert úgy látom, hogy igen. És az a végén, tehát nagyon sok tanulság van ennek a példázatnak, de most nem az a témánk, vissza kell jöjjek ide, de onnan indultunk ki, hogy eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Ugye hát vannak emberek a Földön, akik felül az Isten elindít egy folyamatot, mintha érzékeltetni a Biblia, hogy az Isten ítéletet tart, és ez a kérdés, hogy mi ez az ítélet? Hát nem egy pillanat műve lehetne, ha Isten az Isten? Miért kell itt idő az Istennél az ítélethez? Talán ez lenne a legjobb kérdésünk, hogy miért kell idő ahhoz, hogy az Isten ítéletet tartson? Hát nem tudja. Hát ő tudja. Azonnal mindenkiről tud. Hát ha minden ható, ha ennyi ember, ennyi milliárd emberről, és a történelem minden részletéről, mindent erkölcsileg hiánytalanul, és megvesztegethetetlenül, és minden részletre kiterjedő ítéletet és erkölcsi tökéletes tisztasággal tud hozni, akkor miért kell hozzá neki idő? Nem az Istennek kell az idő, hanem a teremtményeknek. Ne felejtsük el, hogy lehet-e úgy egy boldog, örök életet elkezdeni, ez csak egy kicsi fantázia kérdése, elkezdhető-e úgy egy boldog, örök élet, hogy az emberek, akik mondjuk örök életet nyernek, azzal szembesülnek, hogy igen, én itt vagyok az örök életben, na de hol van ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez, és sorolhatnánk, és hol vannak? És az Isten nem azt fogja mondani, hogy hát örülj annak, hogy te itt vagy. Mert azt mondanám, hogy ez egy nagyon önző örök élet lenne, egy ilyen érzéseket, kérdéseket elfojtó és elhallgattató, inkább egy gyötrelmes és félelmet kiváltó örök élet, köszönöm, ebből nem kérek. De abból az örök életből már igen, amire azt mondja az Isten, hogy kezdjük el kiértékelni az emberiség történelmét. A miértekre adjunk választ. A hogyanokra adjunk választ. Nézzük meg a dolgok mögét. Valaki csak annyit látott, hogy ez parázna, ez az asszony tetten kapatott, és a Mózes azt mondta, hogy kövezzük meg. De azért mit mondasz? Ugye egy helyzet János Evangélium 8. fejezetéből. Tehát Jézus ítélet elé állították. Nyilván Jézus nem azt mondta, hát ha Mózes azt mondta, kövezzétek meg. Tehát ő nem ezzel zárta, ismerjük a történetet, hanem azt mondta, hogy elkezd először is lehajol és ír a porba. Tehát ő nem úgy kezd el, nem a szemeinek látása szerint ítél és füleinek hallása szerint bíráskodik, hanem igazságban ítéli a gyöngéket és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Most idéztem Ézsaiás könyvéből egy messiási proféciát, éppen az ítéletről. Tehát ezt már 700 évvel Krisztus előtt világosan elmondta Ézsaiás, hogy Krisztus nem a szeme és a füle hallása és látása szerint fog ítélni, hanem nagyon a mélybe fog nézni. És nem csak annyit fog látni, hogy ez parázna volt, hanem azt is tudni fogja, hogy miért. És azt is tudja, hogy akar-e belőle gyógyulni. És ugye, amikor elkezd írni a porba, akkor kiderül, hogy ki kicsoda ott az ítélni akarók, a földi ítélni akarók közül. És akkor szépen elkezdenek eltávozni. És ugye, amikor sürgetik Jézust, akkor azt mondja Jézus, hogy aki közületek nem bűnös. Sokan vitatkoznak ezen, elnézést, hogy kitérőket teszek, de sok a tanulság, hogy sokan vitatkoznak ezen, hogy általában mondta ezt Jézus, hogy aki úgy általában nem bűnös, vagy aki ebben, ennek az asszonynak a vétkében nem bűnös. Hát döntsük el, kutassunk utána, hogy vajon melyiket mondhatta Jézus, ha ismerjük az ő erkölcsi lényének az igazi mélyre néző voltát, akkor ő nem általánosságokban szokott fogalmazni, mélyebben szokott. És ugye utána elmegy mindenki, és megkérdezi az asszony, hogy senki sincs, aki kárhoztat téged? Senki. Én sem kárhoztatlak. Eredjel, és többé ne. Tehát ott van. Többé ne. Nem azt mondta, hogy megbocsájtattak, és csináld, és majd újra megbocsájtatnak, és újra csináld, hanem azt mondja, hogy többé ne vétkezzél. Tehát azért mondtam el ezt a kis történetet is, mert a többé ne vétkezzél, éppen ez a kulcsa annak, amit a Jelenések 10:7-ben olvastunk, hogy elvégeztetik az Isten titka. Hát ha Jézus kimondott egy ilyen mondatot, hogy többé ne vétkezzél, akkor valószínű azért mondta ki, mert lehet többé nem vétkezni. Különben minek mondta volna? Hát értelmetlenül miért beszél Jézus, ha úgy se lehet? Sok személyes beszélgetést mondhatnék el itt, talán még egybe röviden hadd tekintsünk be, amikor a gazdag ifjúval beszél, és beszélget. Nagyon tanulságos a gazdag ifjúval való beszélgetés, sok helyen elmondom, és nagyon szeretem ezt, mert nagyon mély és komoly összefüggések és tanulságok vannak benne. Amikor a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy, és részleteket most megint nem mondok, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet nyerjem, elnyerjem. Akkor Jézus elmondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. De nem így kezd, hogy tartsd meg, hanem azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát figyeljük meg, hogy Jézus sokkal mélyebbre nyúl ezzel, hogy ha be akarsz menni az életre. A kérdés a szándékodon van, mintha azt mondaná, a te szándékod, mi be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A későbbi felszólításnál, amikor a vagyon kérdésről volt szó, ott is ugyanezzel kezdi, ha tökéletes akarsz lenni. Ott is ott van ez, hogy ha akarsz. Nagyon fontosak ezek a mozzanatok. De mind a kettőnél, és ezt hangsúlyozom, az kellett volna, hogy kimondja a gazdag ember, hogy nem tudom megtenni. Ezt én nem tudom ezt megcsinálni. Ne kérd tőlem lehetetlent. Mert gyakorlatilag a parancsolatok megtartása az az emberek számára lehetetlen. Ezt Jézus ki is mondja, hogy az embereknél lehetetlen. Na de van megoldás mégis, ami embernél lehetetlen. Mit jelent az, hogy Istennel együtt lehetséges? Ez egy óriási kérdés, ez a hit nagy titkának és a hit általi megigazulás, igazi, a megváltó munkájának a nagy titka, na ez a titok. De ez nem úgy titok, hogy megfejthetetlen, hanem hogy ebben van a titok nyitja, hogy mi az, hogy hit, meg mi az, hogy hit általi megigazulás, erről beszéltünk már. És a gazdag ifjúnak csak ennyit kellett volna mondani, hogy nem tudom megcsinálni. Adj nekem olyan hitet, amivel el tudom fogadni a te megoldásodat. De ezt nem kérte, nem igényelte, nem akarta. És Jézus nem erőltette. Az erőltetésből soha nem születik igazi megoldás. Tehát itt azt olvassuk, hogy akik erőltetnek dolgokat, itt a népek. És azt mondja, hogy eljött a te haragod és a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Ugye ott álltunk meg, hogy Krisztus elkezdi fölgöngyölíteni az emberi életet az ítélet szempontjából, az erkölcsi kiértékelést. Meddig? Ha a táblázatot megnézzük, esetleg visszakérem. Ugye azt olvastuk, kérem a következő táblázatot, a középsőt, ami az időtengely, ha esetleg megvan. Igen. Ott látjuk a legutolsó idő proféciát jobb alsó sarokban, 1844. Nincs a Bibliának hosszabb és később lejáró idői profécia. Ott Krisztus ugye földre és a tengerre teszi a lábát, és azt mondja, hogy kronológiai időt ő nem ad. Nincs több. És ezután az idők jeleit kell nézni. Onnan indul el a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Lépjünk csak vissza az előző táblázatra. Hiszen a 10. fejezetnél olvassuk pontosan azt a Dániel 8:14 beteljesedését, amikor megnyilatkozik az Isten, amikor kiderül a Szenthely igazsága, és majd itt olvassuk igen a 19. versben ezt, hogy és megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. Itt szeretnék néhány összefüggést még elmondani. Figyeljük meg, hogy újra, akik esetleg nem voltak itt, a hét levél ugyanúgy végig tekinti Krisztus és első és második eljövetele előtt az igazi keresztények tanácsolása szempontjából, tehát levelek küldése által, a kereszténységnek küldött levelek által az igazi kereszténységet. A hét pecsét végig tekinti, hogy hogyan torzul el a látható kereszténység a történelemben. A levelek és a pecsétek között nagyon szoros a párhuzam és az összefüggés. Nagyon sok szép, gyönyörű összefüggés van, most már nem akarok visszatérni rá. De arra igen, hogy a szárdiszi levél végén, a filadelfiai levél elején, figyeljük csak meg, egy érdekes összefüggés. Az ötödik pecsét azt mondja, hogy te szent és igaz, meddig nem ítélsz még itt a középső vonalon az ötödik pecsét. A filadelfiai levél elején pedig hogy mutatkozik be Krisztus? Ezt mondja a szent és igaz. Pont úgy, ahogy éppen az ítéletet kérik az ötödik pecsétnél megszólaltatott lények, ha úgy tetszik, mint egy képiesen, mint ahogy Ábel vére kiállt én hozzám a földről. Filadelfiánál pedig azt olvassuk, hogy ezt mondja a szent és igaz. Ugyanaz a szent és igaz krisztusi bemutatkozás. Ahogy megszólítják Krisztust, ő meg úgy mutatkozik be már a Filadelfia levélnél, hogy itt vagyok én, mint szent és igaz. Miért? Azért, mert pontosan akkor el is kezdődik az ítélet a történelemben. A Filadelfiai levél elején, ott már beszéltünk erről, ha elolvassuk, akkor megtaláljuk azt a gondolatot, hogy adtam előttbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Mi ez az ajtó? Utal az ószövetségi szent sátorban folyó eseményekre. Nagyon fontos, hogy ha valaki jól akarja érteni az új szövetség megváltási tervét, akkor először olvassuk el Mózes harmadik könyvének a 23. fejezetét. Mert ott van makettként az egész megváltási terv. Az Isten belerejtette a zsidók ünnepkörébe az új szövetség megváltási tervét. Ugye ez érthető? Ha új, akkor vissza lehet kérdezni rá. De fontos. Olyan párhuzam, amire Pál a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében egyértelműen visszautal, hogy az a makett, de a valóság a Krisztusé. És mindent a mennyei mintájára készített Mózes. Tehát az Ószövetségnek meg az Új Szövetségnek gyönyörű az összefüggése. Ha valaki azt elválasztja, akkor sem az Ó, sem az Új Szövetség igazi tartalma nem fog megjelenni. Úgy egyszerűen olyan féllábú lesz minden, és olyan felemás, olyan hiányos. De ha valaki ezt megérti, akkor azt mondja, hogy ez igazi tartalom, isteni bölcsesség van benne. Ezt Jelenések könyve még megerősíti. Ugyanezekre Jelenések könyve még épít is ezekre az Ó és új, az Ószövetségből vett képekre. Egyébként ennek a könyvnek a harmadik kötet, Jézus Krisztus apokalipszis, a harmadik kötetének a 227. oldalán van egy táblázat. És pont az ószövetségi ünnepek újszövetségi megfelelői le vannak írva párhuzamként. Ezt érdemes csak megnézni is, vagy esetleg lemásolni, tehát nem kell mindenáron megvenni a könyvet, ha drága, de a párhuzamokat a Bibliából keressük meg, az fontos. Akkor ha haladunk tovább a pecséteknél, ott is látjuk azt, hogy a hatodik pecsétnél azok a jelek történnek, amelyik éppen 1844-et megelőzik. Ha a trombitaszóknál járunk, akkor is azt látjuk, hogy a tizedik fejezet után a hetedik trombita szó, amivel most foglalkozunk, arról szól, hogy elkezdődik az ítélet. Az Isten kezéhez veszi az ő hatalmát. Elindul a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Tehát több összefüggésből látszik, hogy az Isten hozzáfog valamihez, amit eddig nem gyakorolt a történelemben olyan módon, ahogy most itt Jelenések könyve jelzi. Ezért mutattam ezt a kis füzetet. Mit tesz most Jézus? Ezt az összefüggés csomagot, ha lehet ezt a szót mondani, ezt az összefüggés csoportot rakja össze ez a kis füzet. És a hetedik trombita szó idején élünk ma mi. Ha ezt komolyan vesszük, akkor ezt már nem csak úgy olvashatjuk el, hogy hát érdekes Jelenések könyve, hanem úgy, hogy rólunk szól. De mi közünk van nekünk vajon ahhoz, hogy itt a hetedik trombita szó idején élünk, és ezeket a gondolatokat olvassuk, hogy mi van most a mennyben? Tényleg a világ országai mi urunké lettek? Nem látjuk még. Mit jelent az, hogy a népek egyfajta lázadásban vannak az Isten ellen? Ezt talán érzékeljük. Mit jelent az, hogy a halottak ideje eljött, hogy megítéltessenek? Ezt nem látjuk a fizikai szemünkkel, erre mondta az Jézus, hogy sokan nem vesznek észre semmit. Pedig a Biblia szól róla, de ez szemmel nem látható. És azt mondja, hogy a te szolgáidnak jutalmat adj, és a prófétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Ugye itt érzékelteti, hogy két irányú az emberiség, hogy jutalmat adj, vagy éppen a föld pusztítás, ugye különösen az önzés, az egy pusztító gondolkodás. Pusztító. Jézus azt mondta Sátánnak is, hogy emberölő volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban. Tehát igazságban volt, aztán pedig nem állt meg, és utána emberölővé lett. Tehát pusztítás. A gondolkodás, a pusztítás. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy sokat ígér, ebből keveset ad, és a végén mindent elvesz. Ez a sátáni taktika, hogy sokat ígér, keveset ad, és utána mindent elvesz. Ez egy nagyon egyszerű összefoglalása ennek a fajta pusztító gondolkodásnak. Azért kell az elején a sokat ígér, mert az emberek mohón nem nyúlnának különben utána. Egy igazi hamisságra senki nem kíváncsi. De egy rejtetre, egy ravaszra, egy sokat ígérő hamisságra, amikor nem akarják az emberek a hamisság voltát látni, annak, ami hamis, mert Krisztusinak tűnik, azért nyúlnak az emberek. Mit jelent tehát az ítélet? Az az isteni erkölcsi kiértékelés, ami mondom a halottakkal kezdődik, az Isten házával, tehát akik Krisztushoz közel valóknak vallják magukat, velük folytatódik, és mindenkivel zárul. Talán itt egy picit megállok, hogy vajon milyen erkölcsi alapja van az Istennek arra, hogy mindenkit megítéljen. Hát valaki tud róla, valaki nem tud, valaki ilyen vallású, valaki olyan. Szóltunk már, és én is említettem ezt, hogy a Biblia szerint minden embernek van lelki ismerete. Minden embernek. Mindegy, hogy milyen vallású, mindegy, hogy hova született a világon, mindegy, hogy milyen a bőrszíne. Vagy milyen kulturális közegben, vagy elzártan másoktól, vagy hol született, mindegy. A Biblia szerint minden embernek van lelkiismerete. Sőt, gondolkozom is, hogy egy börtönőrrel beszélgettem régen, és egy ilyen 19 éves korom tanulság, ez amikor kezdtem foglalkozni a Bibliával, és egy gumis műhelybe jártam, és egy idősebb férfi volt ott, és nem ismertem. Csak a két fiatalabb fiút, aki korábban ott dolgozott, és akkor beszélgetek a idősebb férfivel, hogy mint ő itt kicsoda, mondja, hogy hát az egyik fiúnak az apukája, és mondja, hogy ő börtönőr volt. És akkor, mondom, én még börtönőrrel nem beszélgettem, és akkor kérdeztem tőle, hogy ha börtönőr volt, hagyj kérdezek egy érdekes kérdést, hogy van-e az embereknek lelki ismerete? Semeddig nem gondolkodott. Azt mondta, hogy minden embernek van lelki ismerete, de nem mindenki egyformán használja. És meglepett engem ez a válasz, egy börtönőr mondja ezt. Tehát aki hát a bűnözőkkel foglalkozik. És akkor elmondott egy történetet, hogy volt egy rab, aki nagy darab volt, kisebbségi népcsoporthoz tartozó, féltek tőle a börtönőrtársak, jól viselkedett, de tudták, hogy ez a jó viselkedés, ez a szabadulás közelsége miatt van, és félő, hogy ha kiszabadul, akkor milyen lesz. Tehát az igazi változást nála úgy nem nagyon látták. És azt mondja, ő pedig tudta, hogy pár hete vagy hónapja van, mégis ha rosszul viselkedett, akkor megadta neki azt a börtön szabályzat szerinti büntetést, amit kellett. És azt mondja, a börtönőr társak mondták neki, hogy figyelj, ez az ember nem soká szabadul. Nem félsz tőle, ha kikerül, akkor megbosszulja. Azt mondja, figyeljetek ide, ez az ember tudja, hogy ez jár neki. Én nem adtam neki rosszabbat, pontosan azt kapta, amit ő is tud, hogy jár ezért és ezért a dolgáért. Azt mondja, hogy szabadult, és eltelt volna 2-3 év, amikor egyszer csak egy strandon azt mondja, a kisunokájával játszik, és azt mondja, hátul így megveregeti a vállát valaki. És ez az ember volt. És így megfordul, és néz rá, torony magas és erős és sokkal nagyobb, mint ő, és kezet nyújt. Aztán biztos így akar végezni velem, vagy mit tudom, víz alá rakni, vagy... Azt mondja, hogy hirtelen eszébe jutott, amit a börtönőr társak mondtak, hogy nem félsz tőle. És azt mondja, ez jutott eszébe, mert utána ők nem találkoztak. És mondja ez az ember, hogy köszönöm szépen, ahogy maga bánt velem, az faragott embert belőlem. És azt mondja, még itt is, amikor azt mondja, a börtönőr társak ezt mondták, hogy nem félsz tőle, azt mondja, én a lelki ismeretére appelláltam. És azt mondja, még ez is bizonyítja. Persze ő közben kérdez, hogy ezt miért kérdezzem, mondtam, hogy hát én a Bibliában ugyanezt olvasom. Azt mondja, nem kell foglalkozni a Bibliával, tehát ő legyintette egy nagyot a Biblián, de nekem jó jött igazolásként az, amit ő megfigyelt. És csak azért mondtam el, hogy minden embernek van lelkiismerete, nem egyformán élünk vele. Valaki hamarabb, érzékenyebb, valaki nem. És a kérdés az, hogy olyan az Isten. Sokan azt mondják, hogy hát sokan nem ismerik a Bibliát, meg nem ismerik a történeteket, nem ismerik a 10 parancsolatot, sok mindent nem tudnak, se Jézus, se megváltás, se semmit. Igaz. De van lelkiismeretük. Van lelkiismeretük. Mindenkit az Isten a saját helyzetének és lelkiismeretének az összefüggésében kristálytisztán fog tudni megítélni. Senkinek nem lesz vitája az Istennel. Senkinek. Még Blaise Pascal is azt mondja, a híres fizikus gondolkodó, mindegy 300 évvel ezelőtt, hogy a kárhozottak egyik meglepetése az lesz, hogy az ítéletet a saját értelmük mondja ki önmaguk fölött. Holott azt gondolták, hogy az igazságot száfolhatják vele. Tehát az emberi agynak és az Isten előtti tiszta megállásnak egy különös gondolatát fogalmazta meg Blaise Pascal, azt mondja, hogy ő a Biblia alapján ezt értette meg, hogy a kárhozottak egyik meglepetése az lesz, hogy nem fognak vitatkozni az Istennel, hanem a kristály tiszta erkölcsi jellem előtt saját magukat fogják elítélni. Nem kell az Istennel vitatkozni, hogy ezt csináltam meg, én jó voltam, nem. Tehát nem lesz vita. Az erkölcsi tisztaság az olyan, hogy csak belátásra tud késztetni mindenkit, hogy igazad van. Az a tiszta erkölcsi jóságnak és tisztaságnak a jelenléte. Nincs vita. A Lator azt mondta kereszten, amikor megölték őt, pedig a rómaiak ölték meg, és nem Krisztus ítélete, azt mondja, hogy mi méltán szenvedünk. Mi a cselekedetünk méltó büntetését vesszük. Tehát működött a lelki ismerete, de ő kérte Krisztust, hogy amikor eljössz a te országodban, emlékezzél meg rólam. Tehát ő ott hatalmasat fordult, hogy én igazából nem is így akarnék élni. Ez nekem nem jó, én veled akarok élni. És mondja ezt a mellette meghalónak, és bízik abba, hogy az, aki mellette meghal, majd visszajön az ő országában. Hát honnan tudta? Ez egy Lator többet tudott, mint sok mai keresztény. Mert ő tudta, hogy az kicsoda. Méltatlanul szenved, én meg méltán. Tehát működik a lelkiismeret ott is. És az Isten, tehát akár az ismeretünk, akár a lelkiismeretünk, akár a hitvallásunkhoz képest tökéletes mérce elé tud minket állítani. Tehát sokan azt mondják, hogy milyen lesz valami abszolút mérce, amit mindenkinek meg kell ugrani. Hogy lesz ez? Az Isten egyszerűen, azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy még egy gazdag ember, aki azt mondta, hogy én megtartottam a parancsolatokat ifjúságomtól fogva, szomorúan távozik, addig egy bűnözőnek Krisztus oda ígéri az örök életet. Nem furcsa? Hogy egy vallásos embernek nem kell az örök élet, egy bűnözőnek meg oda ígéri. Hogy van ez? Tehát van valami az ember lelkében, ami a lelkiismeret szintjén belül megmozdul, és az Isten ez alapján tökéletesen tud ítélni. Ez az, amit mi nem látunk. Ezért mondja azt a Biblia, hogy ne ítéljetek. Ne ítéljetek. Majd lesz, aki ítél. Aki minden szívbe belelát, és minden emberi gondolatot jól ért. De hozzá kell tenni, hogy Krisztus azt mondta, hogy én nem ítélek senkit. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam. Tehát Jézus az ő szándékát kifejezte, amikor itt járt a Földön világosan és sokszorosan. Idézhetnék sok-sok-sok ilyen gondolatot. És azt mondja, Mózes, akiben ti reménykedtek, majd ő fog ítélni titeket. Na és itt van Mózes. Most olvastuk a 19. versben. Hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben. és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában. A mennyben megláttaték az ő szövetségének ládája. A szövetségének ládájában mi van? Hát a 10 parancsolat. Tehát érzékelteti, egyébként a, köszönöm, és ha visszalépünk a táblázatra, akkor azt látjuk, hogy, a valóságban, a történelem során a fekete lovasnál, amikor jártunk, akkor törölték a történelemben, és az, a legnagyobb szintű emberekre kiható teológiában a 10 parancsolatnak némely parancsolatát. Erről Dániel könyve már a 7. fejezetben szólt, hogy jön egy vallási hatalom, amelyik hozzányúl az Isten törvényéhez. Tehát ma már ne csodálkozzunk, hogy 1700 év az már elég történelmi időszak, és van olyan történelmi egyház, amelyik hozzányúlt a 10 parancsolathoz, és ezt még nem is tagadja. És az emberek a megváltoztatott 10 parancsolatot ismerik, nem ismerik azt az eredetit, ami a Bibliában ott van. És azért érzékelteti, hogy eltelik a történelemben egy nagyon hosszú idő. 1700 év, majdnem, hát most, ha most számolom. De amikor a 10. fejezet Krisztusváró mozgalma megszületik, akkor azok az emberek, különböző egyházak, bibliakutatóit, nem lehet egyház nevet adni, mert egyszerűen bibliakutató emberek találkoztak egymásra. Talán mondanám is, hogy Jézusnak nem vallása volt, hanem gondolkodásmódja. Amikor Jézus visszatér a földre, senkitől nem fogja megkérdezni, hogy milyen egyházhoz tartoztál. Ezek olyan alapkérdések, ezzel nem is kéne vitázni. Viszont a Jelenések könyve azt is el fogja még mondani majd ezután lévő fejezetekben, hogy az egyházak meg fertőzöttek lesznek, eszmeileg fertőzöttek. És azt mondja, vannak olyanok, akik asszonyokkal, tehát az egyházakkal nem fertőztetik meg magukat, de Krisztus követik. Ez egy óriási eszmei küzdelem lesz egyébként sokak életében, nem kicsi. Erről sokat beszélgethetnénk még. De ott jönnek rá a 10. fejezet Krisztusváró mozgalmának a valóságos megszületésekor, hogy az Isten 10 parancsolatát megváltoztatva tanították, és helyre kellene állítani. És a 7. trombita szó idejére pontosan ezt mondja itt a 19. vers is, hogy megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája a templomában. Teljesen az élet valóságáról szól. De továbbra is ez vita. Ez vita, ez küzdelem. 2. parancsolat eltűnt, 4. megváltozott, 10. ketté osztatott. Nézzünk utána. És gondolkodjunk el, hogy a mi lelkünknek és a mi lelkiismeretünknek vajon melyik isteni törvény legyen a helyreállítója. Mert ugye a lelkiismeret akkor működik jól, ha van mihez szabni. Hát ha nem a 10 parancsolathoz szabjuk a lelkiismeretünket, akkor mihez? De ne felejtsük el, a 10 parancsolat megtarthatatlan. Tehát van egy ellentmondás, amit fel kell oldjunk. Tehát van egy úgynevezett hitáltali megigazulás tanítása a Bibliának. És minden olyan hitáltali megigazulás, amelyik nem hozza létre az emberben az Isten 10 parancsolata iránti összhangot, minden olyan hitáltali megigazulás hamisítvány. Amelyik létrehozza a 10 parancsolat iránti összhangot az ember lelkében, egy Jézusról szóló messiási Zsoltár részlet, így hangzik, talán a 40. Zsoltár ez, hogy én ímé jövök, a könyv tekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, a te törvényed keblem közepette van. Gondolkodjunk el csak egy dolgon, és aztán még egy kis gondolatot elmondok zárásul. Azon a dolgon gondolkodjunk el, hogy amikor törvények vesznek körül bennünket, szabályok, törvények, elvárások, az egy terhelt élet, nem? Szóval nem jó élni, hogy mindenhol csak a szabály. De milyen az, amikor bent van egy olyan elvem, amikor tudom, hogy ártani nem akarok, mindent a legtökéletesebben akarok megtenni. Azt szokták mondani, hogy maximalista. Ennek nyilván van egy negatív tartalma is, most én nem arra gondolok, hanem amikor tényleg az ember szeretet szerint, igazság szerint akar élni, a benső igénye szerint, nem a külső elvárások szerint, az elvárások mindig tönkreteszik a szabadságunkat. De milyen az, amikor azt mondom, hogy élni csak úgy érdemes, ahogy az Isten erkölcsi törvényében ott van. És János levelében is elolvashatjuk, annak a Jánosnak, aki Jelenések könyvét eljegyezte, azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy ismerem őt, mondja ezt János levele, első levele második fejezetében, még a fejezet talán a negyedik versében, ha jól emlékszem, aki azt mondja, hogy az emberek közül, hogy én ismerem őt, már hogy az Istent, azt mondja, és nem tartja meg az ő parancsolatait, az hazug. Ennél keményebb igét a 10 parancsolatra nézve nehéz találni. Pont az a tanítványa írta le Jézusnak ezeket a szavakat, akiről az egész teológusi világ azt mondja, hogy a szeretetbe mártotta a tollát. Na, egy szeretetbe mártott toll is kristálytiszta egyenességgel ír, ha erkölcsi kérdésről van szó. Tehát nem a szeretetet kell majmosítani, hanem a szeretetet az igazsággal kell megtölteni. De ne billenjen el, mindig ez a küzdelmünk ám. Tehát bár kimozdulunk egy ilyen gondolatnál, mindenki elismeri, hogy igen, és utána azonnal elrontjuk szinte, én is. Tehát tudom, milyen az, amikor a fiammal, feleségemmel, emberekkel vagy igazságos vagyok, vagy elvtelen szeretetteljes vagyok. Tehát nagyon nehezen áll helyre az emberben. Gondolatilag milyen jó erről gondolkozni, elismerjük, de küzdjünk meg érte, hogy ez bennünk is helyreálljon. És aztán, tehát János levelét, ha ebből a szempontból olvassuk, akkor látjuk, hogy itt valami a 10 parancsolat körül van. Mert ha mennyben megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és azt olvassuk ezután, hogy és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. Ugye itt nem a szó szerinti földindulás meg nagy jégesőről van szó, hanem ahogy már mondtam, több helyen olvassuk Jelenések könyvében, és már az Ószövetségből indul ez el, hogy az Isten világából valami rendelkezés indul el. És erről talán még, ha egy pár percen van, hadd szóljak. Ha valaki ezt ismeri, akkor elnézést kérek, ha valakinek új, akkor pedig megéri szólni róla. Mert mi az a, 2 héttel ezelőtt is említettük, hogy Krisztusnak elindult egy főpapi szolgálata. Most is azt olvassuk, hogy a mennyben történik valami. Az ő országlását kezéhez vette. Látjuk, hogy elindult az ítélet a mennyben, amiről az emberek szinte nem tudnak. Látjuk, hogy a 10 parancsolat helyreállítása már több mint 170 évvel ezelőtt elindult a történelemben, de e körül van valami óriási küzdelem és vita. Mi történik még? A Malakiás könyve 3. fejezetében olvasunk egy nagyon szép gondolatot, amiről már a 6. fejezet, Jelenések 6. fejezeténél említést tettünk, mert ide utal vissza, ez a Jelenések 6. fejezete, hogy eljött a bárány haragja és kiállhat meg. Hogy a 7 csapás idején ki fog megállni. A 7 csapásnál még nem tartunk, de az nem az Isten indulata, tehát az Isten haragja vagy a bárány haragja az nem indulat, hanem kristály, tiszta, indulatmentes igazság szolgáltatás. Ahogy a Jelenések könyve fogalmaz, amikor ő elengedi a szeleket, mert egy darabig tartja, ami annyit jelent, hogy mi már rég magunkra rántottuk volna a katasztrófákat, ha az Isten nem óvná az emberiséget saját maga elpusztításától. Ezt érzékelteti ez, hogy az Isten tartja a szeleket, tehát nincs okunk vádolni az Istent azzal, hogy miért engedi meg. Hát ha látnánk, hogy mi mekkora bajt csináltunk történelmi méretekben, nagyban és kicsiben, akkor mindenki elszégyelné magát, hogy minek vádolom én az Istent, még a lelkem legmélyén is, minek. Hát egyszerűen ő csak óvta az emberiséget, hogy eddig húzza. És miért húzza az Isten a történelmet? Azt olvassuk Péter levelében, hogy ő azért vár, ezt Ézsaiásnál is olvassuk, és Péter levelében is olvassuk. Ézsaiásnál úgy, hogy azért vár, hogy könyörüljön rajtunk. Azért fenségesül, hogy kegyelmezzen nékünk. Szóval az ítélet Isten az Úr. Boldogok, akik őt szolgálják. Péter levele meg azt mondja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, hogy némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. És nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Most ez egy isteni munka. De ki veszi észre az isteni munkát? Az Isten miféle munkát végez? Az, amit mi így nevezünk, hogy mint főpap. Krisztus, mint főpap. Tehát erről szól, hogy mit tesz most Krisztus. Krisztus, mint főpap. Mit csinál? Ha valaki ezt hitben elkezdi követni, tehát így nem csak rá akar nézni úgy, ilyen bibliai ismeret alapon, hanem elkezd úgy gondolkodni személyesen, hogy hát akkor én szeretnék most nem csak mint 2000 évvel ezelőtti megváltóval, hanem mint egy jelenlegi főpappal találkozni. Miféle hitbeni kapcsolat jöhetne létre? Akkor az ember rájön arra, hogy az Istennek van gondviselése, van szava, érinti a lelkiismeretünket, és van gondviselése. És a gondviselés lépéseiben észrevehetjük, hogy van valami, ami történik velünk, ha erkölcsileg értékeljük ki a körülöttünk vagy velünk történő eseményeket. És azt olvassuk Malakiás könyvében, hogy ki állhat meg, azt mondja, ő olyan, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja. Azt mondja, ő ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, hogy megtisztítsa ugye, az embereket. Most ki engedi magát megtisztítani? És sokat elmondtam már ezt a képet, de újra hadd mondjam el. Nagyon szemléletes volt, amikor egy követ mutatott valaki, egy tanító, ez már vagy 20 éves történet, úgy kis csoportos beszélgetésbe ültünk, és valaki hozott egy fekete követ, és megmutatta, hogy az egy fekete kő, de kérdezte, hogy mi ez, miből van, és mondtuk, hogy hát kőből van, és mondta, hogy hát nem, még találgassunk, és persze, hogy nem jöttünk rá, mire kimondta, hogy ez arany. Hát úgy megdöbbentünk, hogy ez arany, mert teljesen ilyen kokszerű fekete kő, rapcsos kőnek látszott. Hogy mi ebbe az arany? Azt mondja, ha ezt elkezdenénk csiszolni, akkor meglátnánk, hogy arany. Méghozzá a következő történt. Egy ásvány aranyat, egy nyers aranyat az ötvös berakat tűzbe, és egy kémiai folyamat indul meg benne. A részecskék elkezdenek átrendeződni, a benne lévő salakanyag elkezd kijönni, mert ugye az arany részecskék összehúzódnak, egymáshoz tapadnak, a salakot meg elkezdik a felszínre tolni. És azt mondja, ha ezt sokáig benhagyom a tűzben, akkor leég róla a salak, tehát jobban meglátszik az arany, de ezt hamarabb vették ki, csak azért, hogy a szemléletes kép így megmaradjon bennünk, hát megmaradt. És azt mondja, hogy igazából ez a tűzben megpróbált arany. Laodiceai levél, végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát mi nagyon szeretnénk hívők lenni, de nem nagyon megy próba nélkül. Tehát igazi, az életünket próbáló helyzetekre ne haragudjunk. Mert az életünk próbái mire valók? Arra valók az életünk próbái, hogy felszínre hozzák a bennünk lévő hibákat. De mi szokott történni az emberek lelkében? Hát enyémben is, amíg meg nem értettem ezt a részt, hogy ha valami hiba előjön, akkor vagy a másik embert okolom, vagy a körülményeket, vagy politikát, vagy mindegy mit, csak mást. Hogy én azért vagyok ilyen, mert mindenki más olyan, és olyanná tett. Na most, ha megértjük a megváltás tervnek ezt a mozzanatát, akkor átrendeződik a gondolkodásunk, átrendeződik a kiértékelésünk, az élethelyzetek kiértékelése. Megértjük, hogy nem a probléma, hanem ahogy azt szemléljük, az a probléma. És nem mindegy, hogy mi a fehér ruha visszautasítói, vagy éppen a fehér ruha elfogadói akarunk lenni. Ha valaki a Krisztus által felkínált, ugye a Laodiceai levél, ott a jobb felső sarok, Laodiceai levél Krisztus általi fehér ruha elfogadója akar lenni, ugye ott a Laodiceai levél jobb felül, azt mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, és fehér ruhát. Tehát pont ezt kínálja föl Krisztus, ezt a kettőt. Akkor mi történik? Belekerül az ember olyanba, amit nem szeret, nem vár, nem kíván, nem akar. És kiderül, hogy felszínre jön belőlem valami hiba. Na de hát csak az jön a felszínre, ami bennem van. Semmi más. Csak a gond az, hogy mi ilyenkor a körülményekre haragszunk. És nem csapunk a fejünkhöz, a homlokunkhoz, hogy uha, azért nem gondoltam, hogy ez bennem van. Emlékezzünk Péter tagadására. Péternek azt mondja Krisztus, hogy mire a kakas kétszer szól, te már háromszor megtagadsz engem. Péter ezt nem hiszi el. Pedig ez személyesen neki szóló beszéd. Amúgy Krisztusról azt mondta, hogy erről is beszéltünk, hogy igaz. A te beszéded mindig igazság. De amikor nekem szól, akkor hárítom. Ez a mi lelki reakciónk, és ugyanide kell most is visszatérnünk, hogy a főpapi szolgálata Krisztusnak arról szól, hogy felszínre hozza a hibáinkat. Hogyan? Ha elolvasom a 10 parancsolatot, akkor rájövök, hogy halálra ítélt vagyok. rájövök, hogy egyszerűen bent a lelkem nagyon nincs összhangban. Tehát eleve a halálra ítéltségből tud az ember csak kegyelemért kiáltani. Ha az élethelyzeteimet nézem, akkor meg rájövök, hogy bizonyos élethelyzetekben csak elesni tudok. Szóval nem bírok megállni. Akkor megint kiderül egy csomó hibám. Hogy lesz ebből megtisztított élet? Hogy? Mikor a főpapi szolgálatról Mózes 3. könyvében azt olvasom, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Na ebben nem hisznek sokan. Mert azt mondják, hogy olyan nincs. Egyszerűen helyzetek hozzák elő belőlem azokat, amiket nem is ismertem, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok. És hogy telik az életünk, idős emberek is ezt elmondják, hogy hát én nem gondoltam volna ezt magamról. Nem gondoltam, hogy ilyet hoz még belőlem ki az élet. Hát nem hoz ki más, csak amit bennünk van. Most az Istennek az a célja, hogy minden bűntől megtisztítson. Na de hogy tudna megtisztítani egy bűntől, most nem mindent mondok, de a Biblia azt mondja, hogy minden. Ha csak egyet sem, tehát ha nem ismerem fel, ha nem tudom azt, nem szembesülök vele, akkor most miért mondom azt, hogy bocsánat? Csak úgy általában, úgyhogy most gyarlók vagyunk, bocsánat. Ez egy nagyon felszínes. Tehát az Isten nagyon világosan kézbe akarja venni az embert, de csak kit lehet? A Laodiceai levél szerint azokat lehet kézbe venni, akikről azt mondja, hogy akiket szeretek. Kit szeret Krisztus? Hát mindenkit. De itt melyik szeretet szó szerepel? Az agapé vagy a filia? Agapé vagy a filia? Megnéztem, mert engem zavart. Hajdan zavart a fülemen, sokáig zavart, hogy hát Krisztus mindenkit szeret, úgy szeret a világot, hogy az egyszülött fiát adta, ért, hogy elkezdtem gondolkodni ezen. Hát akiket szeretek, megfed, akkor mindenkit megfed. De nem. Nem, azt mondja, akiket szeretek. Hogy van ez? Nem értem. Valami gyanús. És megnéztem a görög szöveget, és nagyon egyszerű dolog derült ki. Filia van itt. A filia pedig azt jelzi, hogy akikkel kölcsönös a szeretet kapcsolat. Hát, hogyha valaki engem nem szeret, én nagyon szeretem, de engem ő nem szeret, és én mondok egy feddést neki, akkor mit váltok ki? Dacot, vagy ellenállást, vagy falat építek, nem működik. Tehát, ha csak ő agapéval szeret, de az emberek lelkében nincs viszon szeretet Isten iránt, azt mondja, akkor nem feddelek. Minek fedjelek? Nem ér semmit. Úgyis csak keményednél. De ha van szeretet kapcsolat, ha tudod, hogy ha hozzányúlok az életedhez, az nem azért van, mert nem szeretlek, hanem mert tisztítani akarlak. Mert így, ahogy vagy, nem tudlak az örök életre alkalmassát bevinni, mert újra fertőznéd, ki kell gyógyítani. Kész vagy rá? Tehát erre szoktam azt mondani, hogy idegrendszerileg, hitben kész vagyok rá? Hozzányúlhat az Isten az életemhez? El tudnám viselni, vagy összeroppannék? Mert ha szeretet működik az Isten iránt, mert ő már bizonyította a szeretetét, az nem kérdés. A kérdés, hogy én hogy válaszolok rá? És azt mondjuk, ha akikkel szeretet kapcsolat van, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Tehát ezután működik csak ez. Ezek összefüggésben vannak, Laodiceai levél párhuzamos a 7. trombita szóval. Ugyanaz a tartalom találkozik, csak olvassuk az egészet össze. És őket tudja Krisztus a 7 csapás idején megőrizni. Pecsét a homlokra. A homlokra való pecsét mit jelent? A gondolkodás. Az ő homlokukon mi van? Mit olvasunk? Az atyuknak neve. Filadelfiánál mit olvasunk, hogy mi a Krisztus neve? Szent és igaz. Ez van a gondolkodásában az embereknek. Szent és igaz gondolkodású emberek vannak. Pedig ők lesznek elpecsételve. Szent és igaz. Atyuk neve, homlokukon. Így gondolkodnak. Egyszerűen csak rakjuk össze egy kicsit lelki mélységét is ennek, ne csak úgy a szöveget. És akkor már is kiderül egy nagyon mély biblia összefüggés. De le kell zárjam a gondolatmenetet. Tehát a 7. trombita szó ezért ilyen sok összefüggéssel gazdagított, mert itt az összes többi gondolat szinte csúcsosodik, amit itt olvasunk, és én kívánom befejezésül azt, hogy valóban, amikor megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája, hát akkor legyünk az ő szövetségesei. És én kívánok mindenkinek ezzel szép estét, és egy hét múlva pedig a folytatásra várunk mindenkit. A 12. fejezet. Itt fogunk majd a következő táblázatra rátérni és rálépni. Ez a 4. és az utolsó vázlatprofécia. Köszönöm még a következőre. Ez kezdődik el a következő héten. Ugye Sátán, egy óriási nagy képpel fogunk majd kezdeni, Sátán bukásával, és talán még most egy percben hadd fogalmazzam meg azt, hogy ott van az az ezer esztendős kérdés, amely a kereszténység köreiben óriási vita téma, de nagyon egyszerű a Biblián belül, mert tehát 1844-ben indul el az ítélet, és az ezer esztendő végéig tart. Közben mi történik? Ott a kérdőjel Krisztus második eljövetele. Addig az igazak felett tart az ítélet, 1844-től Krisztus második eljöveteléig, akkor visszajön Krisztus az igazakért, mind holtakért, mind élőkért. És utána, ezer esztendeig pedig, azt mondja, Sátán, ez majd a 20. fejezetnél lesz, most előre szaladok röviden, de az ítélethez tartozik, azért mondom el csak röviden. Azt mondja, hogy Sátán megkötöztetik ezer esztendőre, és Krisztus bevonja az ítéletbe azokat, akik igaz emberként föltámadtak, vagy élve látták meg Krisztus eljövetelét. Senki senkit nem előz meg, ahogy Pál fogalmaz. Viszont nagyon fontos azt, amit már korábban mondtam is, hogy nagyon fontos tisztázni, hogy akik nem nyerhetnek örök életet, miért nem nyerhetnek? Óriási kérdés. Tehát mondtam, hogy örök élet kérdőjelekkel Isten erkölcsi jellemét, vagy az Isten ítéletét megkérdőjelező benső vívódásokkal boldog, fölszabadult örök élet nem kezdhető el. Szükség van mindenkinek arra, hogy rálásson az Isten ítéletének az indoklására és a bizonyítékára. Ott sokkal többet fogunk még erről szólni, majd a 20. fejezetnél most én itt lezárom. Köszönöm szépen a figyelmet!